Sorunkban beszélgetést hallanak dr. Tamás György urológus-andrológus főorvossal. Címe: Egy szakrendelő hétköznapjai a hívő orvos szemével. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és itt a stúdióban pedig Tamás György főorvos urat. Elmondom előre, hogy az egészségügyi műsorok szerkesztőségében mi együtt dolgozunk, tehát ezért tegeződni fogunk. Szeretettel köszöntelek, Gyuri, és azt szeretném kérni, hogy először mutatkozz be a hallgatóknak.
Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dr. Tamás György vagyok. 35 éve végzem az orvosi hivatást, nagy szeretettel, teljes erőmből, szeretem a betegeket. Két szakvizsgámban, urológia-andrológia, egy fővárosi szakrendelőben vagyok vezető orvos. Igyekszem az evangélium szellemében tevékenykedni, mert tudom, hogy a betegember kiszolgáltatott. A gyógyítás, a gyógyulás az egy nagyon összetett, sok mindentől függő, sokszor nehéz, de nagyon szép, és mindig örömteli tevékenység folyamat. Tehát itt is jelzem, hogy egy folyamatról van szó, nem pedig egy egyszeri alkalomról. Hogy kik vesznek részt ebben? Hát ugye a páciens, a beteg, akkor ugye ő a panaszos ember.
Igen, és a páciensek annyira sokfélék lehetnek, ezt akár saját magamról is tudom, hogy ezt mondd el úgy, hogy ti hogy látjátok.
Hogyha gyógyult, akkor ő a boldog ebben, általában többen vannak. Ugye a páciens mind különbözik, tehát nincs két egyforma páciens. Lehet fiatal, vagy idős, türelmetlen, vagy türelmes, gyógyulni akaró, vagy a gyógyulási hitét feladó. Van, aki elfogadja a betegségét, van, aki tiltakozik ellene. Lehet intelligens, vagy csökkent értelmű, ápolt, vagy ápolatlan, képzett, képzetlen, önellátó, vagy gondozásra szoruló. Lehet, hogy hozzátartozója külföldön van, és magára van utalva, de lehet hozzátartozó belföldön, de más városba él. Önálló lakással bír, vagy gondozott, közterületen lakik, vagy fedél alatt. Ezek ugye mind befolyásolják a páciensnek a mindennapjait. De még nem beszéltem arról, hogy lehet Isten hívő, vagy a világban sodródó. Olyan is, aki az öregedést elfogadja, vagy teljesen elutasítja. Nem vagyunk egyformák. Van, aki kitárulkozó, van, aki zárkózott, tehát nem beszédes. Aktív dolgozó vagy nyugdíjas. Teljesen másképp viszonyul a betegségéhez a munkahelyel bíró és a munkanélküli páciens.
Melyik a nehezebb?
Hát mindenképpen szerintem nehezebb a munkanélküli. Ugye neki a napjai nincsenek rendesen kitöltve, tehát nincsen rendszer az életében, és nincsen motiválva úgy. Általában rosszabb, általános egészségi állapotban is van. A munkahelyel bíró igyekszik gyorsan meggyógyulni, ne veszíts el a munkahelyét, teljesen másképpen motivált. Nagy családban élő vagy magányos? Párkapcsolatban él vagy magányos? Utódjai vannak vagy utód nélküli? Sok idősnél látom, hogy még az unokák is képesek motiválni a gyógyulást. Minél hamarabb meg kell gyógyulnia, mert az unokákra felügyel. Káros szenvedélyektől mentes vagy függőségben él. Általában ugye a páciensek a rendelőben nem teljesen egyedül vannak. Amit mindig figyelembe veszek, hogy a páciens, ha panaszkodik, mindig őszinte, mindig igazat szól. Viszont, mivel ő is egy ember, nem él örökké, halandó. Ezt is számításba kell venni. A gyógyítás folyamatában ugye főszerepet játszik az orvos és nővér. Őket is egy kicsit jellemezném, képzett emberek, de csak egy-egy van belőlük a rendelésen. És a rendelés teljes hosszába dolgoznak, tehát még páciensből nagyon sok van, addig belőlük csak egy-egy. És aki még részt vesz, és amiről úgy nem látjuk, de valójában kitölti az életünket az Atya Úristen, a világ mindenség ura, ő mindenütt jelen van, mindenkiről mindent tud, és örökké éber. Az ő szerepe azért is fontos, mert az igazi gyógyító ő. Tehát valójában az orvos, nővér, páciens, hogy így mondjam, a résztvevők csak eszközök vagyunk az ő dicsőségének a megnyilatkozásában. Az orvost és nővért jellemezném még úgy is, hogy mivel ők is emberek, lehetnek türelmesek vagy türelmetlenek, aznap kipihentek vagy éppen fáradtak, figyelmesek, felületesek, fiatalok vagy idősek, lehetnek kezdőek, tapasztalatlanok vagy tapasztaltak, egészséges vagy beteg, benyomást keltenek. Sokszor mondja, hallottam olyat, hogy páciens mondta, hogy én egészségesebbnek néztem ki, mint maga az orvos vagy a nővér. Népszerűek vagy megtörtek, Istenben hívők vagy világban sodródók. Egyébként ez sokszor rá van írva az embernek az arcára, a cselekedeteire, a megnyilatkozására, ahogy ajtót nyitnak, esetleg a bekopogó betegre rászólnak, tehát ezekből mindből sokszor kiderül azt, hogy ki milyen közegbe került.
Egy ilyen rendelőn belül mennyire derül ki a kollégák számára, tehát orvosok és nővérek és akár más segédszemélyzet, bárki van ott, hogy tudjátok-e egymásról, hogy ki az, aki hívő, vagy sejtitek, vagy egyáltalán lehet-e ilyenről beszélni?
Hát ezt sejtjük egymásról, ahogy említettem a betegek visszajelzései alapján, hogy milyen volt az orvos, akkor a kapott dokumentáció alapján is sok mindent elárul ez, mert teljesen másképp van egy dokumentáció összeállítva az orvos által, aki figyel a betegre, részletesebb, vissza van rendelve, tehát nem csak kap egy gyógyszert, el van neki magyarázva, hogy milyen betegsége van, mire gondolunk, mit kell csinálni, és esetleg még van utalás arra is a leíratban, hogy milyen életmódjavaslat szükségeltetik. Szerintem egy ilyen papírból, egy dokumentációból kiderül az, hogy hol járt a páciens, milyen orvos vizsgálta.
És akkor a kollégát meg tudod így ítélni, vagy fölismerni, akkor is, hogyha nem ismered személyesen?
Akkor is, ugye sokszor a páciens mond ilyet, hogy megadta az elérhetőségét, ha panasz van, akkor lehet keresni, ha nem jó a gyógyszer. Tehát elérhető, a jó orvos elérhető, és nyitott a beteg számára, tehát vissza lehet küldeni a pácienst, hogyha úgy adódik, hogy mégis kérünk egy kontrollvizsgálatot.
És gondolom a nővér ugyanúgy.
A nővér ugyanúgy, igen. A nővérek egyébként kulcs szerepet játszanak a rendelő életében, ugye mert az igazi kommunikáció a sokszor a nővéren keresztül történik meg, ahogy említettem, bekopog a beteg. Nem a megfelelő időpontba jött el. Eltévesztette a dátumot, vagy akár az órát. Ugye sokszor a betegeink többsége idős, és ilyenkor a nővér tudja úgy irányítani az a rendelő tevékenységét, hogy békesség legyen. Föl kell ismerni, hogy ki az az idős beteg, akit nem lehet várakoztatni, akit azonnal be kell hívni a kora miatt. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a nővér ne legyen bezárkózva a szakrendelőbe, mint valaki az elefántcsontoronyba bezárkózva, hanem jöjjön ki, kommunikáljon a betegekkel, és hogyha a betegekkel megvan a megfelelő kommunikáció, még ha hosszasan is vizsgálunk betegeket, akkor is türelmesek maradnak. Ezt nagyon fontosnak tartom, tehát az előre tolt bástya tulajdonképpen a nővér. És ezt meg is érzik a betegek, mert dicsérik a nővért, hogy aranyos nővérke volt, fogadtak minket, elmagyarázta, hogy mikor lehet jönni. Az orvos és nővér, ugye, ahogy említettem, hát belőlünk csak egy-egy van a rendelésen aznap, többnyire képzettek, de mindent nem tudhatnak. ők is emberek, teli hibákkal, hogy felsoroltam, rossz lábbal keltek föl, ők maguk betegek, vagy a családba történt valami probléma, és valójában hát ugye ők sem élnek örökké, halandóak. Az Atya Úristen, ugye említettem, hogy ő mindenütt jelen van, ő az igazi gyógyító. Előtte a lélek és a test gyógyítást illetően nincsen lehetetlen. Ehhez kell az Isten hit, hogy ilyen megközelítés legyen, mindig irgalmas és kegyelmes a benne hívőkhöz. Minden tud az emberről, a páciensről, az orvosról, nővéről, betegségekről, és valójában ő is annak körül, ha mi szeretjük egymást, és hogy boldogok az emberek az általa teremtett világba. Tehát elfogadóak. Soha nem tudhatjuk, hogy egy ilyen nagyobb baj, most beszéljünk betegségről, esetleg egy daganatos betegségről, az az isteni gondviselésbe vagy teremtésben ez milyen célt szolgál az egyén számára, a család számára. Mindannyian ki vagyunk téve próbatételeknek. Ez lehet, hogy az embert teljesen a földbe döngeti. Én magam is egy személyes élményt szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy többször visszarendeltek a tüdőgondozóba, mert fölmerült az, hogy esetleg daganatos betegségem van. Szerencsére ez később nem igazolódott, a CTS kizárta. De mégiscsak volt egy olyan másfél-két hónap, amikor az ember úgy szinte megsemmisül, és akkor magamba gondolkoztam, hogy hát ha testem beteg is, a lelkem nem lehet beteg, hát hiszen azért én vagyok felelős. Megvan egy szüleimtől kapott Isten hitem, és én magam is megtapasztaltam azt, hogy a jó Isten egész életem során a tenyerén hordott, hogy nem engedhetem át magamat a megsemmisülésnek. Ráadásul, ha bárki ezt teszi, akkor mivel elveszti azt a léleknek azt az építő, gyógyító erejét, ami valójában létezik, ugye, mert nem adja föl a gyógyulásnak a lehetőséget, idáig nem szabad eljutni. Tehát a lelkünkért magunk felelünk, történhet akármi. Nemrég töltöttem be a 60. életévemet, és rájöttem, hogy valójában az ember már holnapra él. Reggel megszületünk, este meghalunk. Tehát nagyon fontos, hogy aznap, hogy mit cselekszünk. Sőt, lehet valaki teljesen vallásos egész élete során, de az utolsó percben, ha olyat tesz, akár el is kárhozhat. Tehát minden a pillanaton múlik, a mai napot kell úgy megélni, hogy nyugodt lelkiismerettel térjek nyugovóra. Én ezt tartom fontosnak. Már a családban mondtam is viccesen, nem is évekbe kellene mérni a korunkat, hanem napokba. Én utána néztem, számítógépen több ilyen program van, hogy 22.500 valahány napnál tartok most éppen, és mindjárt másképp néz ki a dolog.
És azt hiszem, hogy sok mindent könnyen megtenni, ha úgy számolom, hogy ez a 22.000 valamennyi megvan, most csak ezt az egy napot kell úgy eltöltenem, hogy ne legyen belőle baj.
Így van, ezt próbálom magamba szugerálni, és eszerint élni. Néhány szót mondanék, hogy hogy történik a gyógyítás lépései a rendeléseken. Szerintem nagy különbség nincsen szakmákat tekintve se. Pacienst behívják, azonosítják, fizikális vizsgálat történik, utána egy műszeres vizsgálat, ha kell ez ultrahang, akkor utána, hogy milyen terápiát válasszunk. Itt most nagyon érdekes dolog az, hogy amikről eddig beszéltem, hány éves a páciens, hol él, mit csinál,
milyen állapotban van.
Ezek mind befolyásolják. És amit én szabályként mestereimtől, dr. Szabó Zoltán tanár úr, Répási Dénes tanár úrtól, professzortól megtanultam, azt szerint kell dönteni, ahogy a családtagjaimat kezelném, szüleimet, testvéremet, gyermekeimet, és akkor mindig helyes úton vagyok a döntéseimbe. Ha nem vagyok képes megfelelően gyógymódot javasolni, akkor le kell vetnem a hiúságomat, és elküldeni az ismert szakemberhez, aki tovább viszi a folyamatot.
Nehéz ez a lemondás és beismerés, hogy itt megáll a tudományom?
Nekem nem. Én érzem a hibáimat, a korlátaimat. Tudom, hogy olyan nagy mindegyik szakterület, hogy azon belül speciális területek vannak, mindenki mindenhez nem érthet. Tehát nekem ez könnyen megy. Inkább az, hogy tudnom kell, hogy kihez kell küldeni a pacienst, és hogyha tudom a nevet, és segítek a paciensnek fölkeresni az illetőt, tehát ajánlással megy, akkor ezzel már tulajdonképpen egy hatalmas lépést tettünk a gyógyítás folyamatában. Mert a legnehezebb mindig az okot megtudni, akkor azt, hogy az ok, tehát valójában a betegség oka legyen elhárítva, de szakember által. Tehát ne veszítsünk időt. Az időfaktor sokat számít a gyógyításban.
Akkor nem kérdezek rá az időpontok kérdésére.
Az időpontok kérdése, köszönöm, hogy ezt megkérdezted. Nagyon sokat változtunk mi a szakrendelőben, a rendelésünkön. Korábban szigorúan időpontra dolgoztunk, de ez nem volt életképes. Kitaláltuk azt, hogy a rendelés első két órájában jönnek a sürgős esetek, az azonnali ellátást igénylők, az időpontokat pedig azoknak adjuk, akik visszarendeltek, tehát egy gondozási folyamatba vesznek részt, receptírás, ultrahangvizsgálat. Ugye általában, hogyha az ember beteg, akkor délelőtt megy orvoshoz. Tehát ez nem halasztja délután. A panaszaival egyből az orvost fölkeresi. Az intézetben ezt el is fogadták, ezt a módszert. Sőt, ugye nem csak az, hogy a sürgős esetek, hanem ha valaki hozzánk bekerül a rendelési körforgásba, akkor vissza is kell rendelnem valamikor, és nem másfél-két hónapra, hanem belátható időn belül. Egy hétre kap gyógyszert, akkor hogy ettől meggyógyult, nem gyógyult meg, vagy nyitva kell hagyni a kaput, ha véletlenül allergiás lenne, akkor másnap is jöhessen, vagy egyáltalán nem jó a gyógyszer. Előjegyzési időpontokkal csak annyiba értek egyet, hogy valamennyiben szabályozza a betegforgalmat, de valójában odáig el kell jutni, szerintem nagyon gyorsan, hogy tudjuk, hogy mi a paciensnek a baja. Ha már tudja, akkor már a visszarendelések is teljesen másképp hatnak a türelmünkre.
Igen.
De a kivizsgálás az legyen gyors. Tehát az napokon belül, vagy maximum egy héten belül történjen meg. Gondolok itt a laborra, az ultrahangra, a fizikális vizsgálatra. Tehát az, hogy valaki panaszos, és csak másfél hónap után derüljön ki, és addigra már lehet, hogy nem is az a panasza van, vagy már megszűnt meg, tehát ez nem helyes dolog. Akkor már tudjuk, hogy kinek mi a baja, vagy sejtjük, ugye, mert a tudni, csak az Atya Úristen tudja, és sokszor ez a föltevésünk, de hát ugye egy dolognál le kell raknunk az álláspontunkat, akkor utána történik a terápiás javaslat, hogy éljen, tehát életmódváltozás szükséges-e, mit szedjen, milyen további vizsgálatok kellenek. Annyiba szoktunk segíteni, hogy a további vizsgálatokat nem a család orvosra testálva indítjuk be, hanem mi magunk beindítjuk rendelőn belül. Ezzel szerintem roppant sokat nyer a beteg. Mindenképpen, ha látom, hogy egy fiatal és dohányzik, és vagy esetleg káros egyéb szenvedélye van, erre figyelmeztetem. Volt már páciens, aki azt mondta, doktor, ezt nekem még soha senki nem mondta, de most, hogy maga így mondta, hát így akkor változtatok ezen. Amit fontosnak tartok, és szerintem a beteg is igényli, a visszarendelés. Meg az elérhetőség megadása, ha kéri a páciens, akkor mindenképpen, de akár a magánszámot is, de a rendelőt azt mindenképpen tudja elérni.
Hát ritkaság az is, hogy valaki a magánszámát adja meg. Annyit elmondanék, van egy gyermekorvos volt, most már nyugdíjban van, ott lakik a házunkban, még azt is megadta, a színházba ment, hogy melyik sorhanyasszék, hogyha a beteg gyerekhez sürgősen hívni kell. És gondolom, hogy ez megint valahol összefügg, hogy szintén hívő emberről van szó.
Hát mindenképpen, mert ugye a mai orvosok roppant elfoglaltak, van, amikor csak benti mobilszám van, és külön van választva az otthoni mobilszám is. Szerintem fontos, mert még ha nem is megy be az illető orvos ellátni a beteget bent a kórházba éjszaka, ha gondolok, akkor is tud segíteni. Tehát telefonos segítséget tud kérni a kollégától, ha megkapja a jelzést. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy nézzük meg, hogy mit szeretnének valójában a betegek. Hát valamennyien voltunk betegek, tehát gondolom a szívükből fog beszélni. Az nagyon fontos, hogy az orvos csak ráfigyeljen. Most sajnos itt van ez a számítógépes világ, hogy a monitort, meg az arcát kell egyszerre figyelni, amit ő mond, azt már be kell írni a számítógépbe. Akkor olcsón gyógyulni, ez is egy fontos szempont. Gyorsan, nagyon gyorsan és olcsón gyógyulni, mert hiszen időseink nagy része már eleve 5-6 féle gyógyszert szed, most még jön rá a mi gyógyszereink. Tehát fontos, hogy minél hamarabb panaszmentessé válni, és ne essen vissza a betegségben. Mit szeretne az orvos? Hát hasonlót szeretnék én is valójában, gyorsan gyógyítani, és szeretném, amikor elégedett, boldog, egészséges embert látok magam körül. Sokszor, nagyon sokszor megadatik ez az élmény, ugye vissza vannak rendelve a páciensek, és ahogy benyit az ajtón, már az arcán lehet látni, hogy elhagyta a baj, panaszmentes, és akkor doktor úr, milyen a leletem, kérdezi, hogy meggyógyultam-e? Hát mondom, ne haragudjon, drága, a lelet az egy lelet. Akár össze is cserélhetik. Hogy érzi magát? És akkor mondja, hogy jól érzi magát, és hát általában a lelet igazolja is, hogy negatív lett. Tehát a korábbi magashűjedés megszűnt, CRP visszament, vizelet feltisztult. Én valójában hangsúlyozom is a pacienseimnek, nem a leletet gyógyítjuk, hanem őt. Mert akár csere is történhet, mint ahogy történik is, már mindenütt emberek dolgoznak, de hát ugye ez nagyon ritka dolog.
És akkor felhívod a figyelmét arra is, hogy adjon hálát az igazi gyógyítónak?
Nem szoktam erre így külön kitérni, mert hát ugye nehéz azért mindenkiről megítélni, hogy Isten hívő-e vagy sem. Van, aki rögtön azzal kezdi, hogy hála Istennek meggyógyultam, tehát már ők maguk a paciensek jelzik ezt nekem, hogy hívő vagy nem. Mi az, ami esetleg hátráltatná a munkánkat? Az, hogyha nincs meg például a kölcsönös bizalom, vagy a tisztelet hiánya. Ha például nagy a nyüzsgés, zaj a váróban, hogy ez behallatszik, vagy például az orvos fáradt, meg ki tudja hányadik munkahelye ez. Sokszor az is rossz, hogy rossz hiányos dokumentációt hoz a paciens, vagy informatikai problémák vannak. Ugye manapság sokszor elhangzik, hogy mondja a paciens, hát nem hoztam papírokat, mert benne van a gépen. Egy kicsit úgy nehéz dolog ezt megemészteni, meg korábban nagyon ugrottam erre, hát hiába van fönt a felhőben idő lehívni ezeket a dolgokat. A szemünk az évről évre rosszabb, tehát egymás után csináltatjuk a szemüveget. Tehát én mindig örülök, ha a páciens az utolsó leletet, ambulánslapot, amint sokszor tényleg minden rajta, mert már 3-4 oldalas leleteket nyomtatunk, akkor egészében, ugye még manapság is, meg szerintem örökké úgy lesz a világban, hogy egy újságot könnyebb olvasni, mint kinyitni a számítógépet, és az én legalábbis ezt a
bizonyos kor alatt nem biztos.
Nem biztos.
De én úgy láttam, hogy sokkal egyszerűbb, ha viszem a papírt.
Igen, feltétlenül, ugye, mert idő kell, még a gép fölmegy a felhőbe, és nyújtja a rendelést, és ugye amiről először ugye Zsuzsi beszélgettünk, hogy nem a beteg arcát nézem, hanem megint a monitort nézem, pedig a paciensnek az arca rengeteget elárulna. Ami viszont segíti a mi munkánkat, az, hogy hát ha megvan a kölcsönös bizalom, tisztelet, egymás elfogadása, az, hogy jó hangulatban megy a vizsgálat, a gondozás, szimpátia van, az, hogy Isten hit van, tehát a páciens is megérzi, hogy itt tényleg az emberre, az egész emberre figyelnek. Nagyon szép feliratot láttam egy budai szakrendelőbe, hogy ne a betegséget kezelt, hanem a beteget. Szerintem ez nagyon igaz dolog. Látom, a pácienseken megérzem, ha Isten hite van, akkor másképp is elel komoly mondatokat. Van, aki még, most ezt megemlítem, hogy még az öregséget se akarja elfogadni. Pedig az öregséget el kell fogadnunk, mert ez mégis a Istennek egy tervébe szerepel, hogy nem mi határozzuk meg, hogy meddig élünk, és ezekkel a bajokkal, gondokkal együtt kell élni.
Ez is hozzátartozik ahhoz, mindahhoz, amit az életünk során meg kell tanulnunk ahhoz, hogy elérkezzünk valóban az Úrhoz.
Igen, igen. És nekem nagyon tetszik az, amikor nem azt mondja a paciens, hogy doktor úr, ne öregedjen meg. Kérdezem, hogy hát akkor fiatalon halljak meg. Tehát öregedni megszabad, csak az, hogy minél egészségesebben vagy, ha nem vagyok egészséges, akkor ezt el tudjam fogadni békességbe, a lelkemre, ahogy beszéltük, hogy próbáljak a lelkemre úgy hatni, hogy az ne legyen beteg, maradjon fiatalos. Én már úgy tervezem az időskoromat, meg azért is gyűjtöm a fényképalbumokat a családról, unokákról, hogy tudjak a szépre visszaemlékezni, tehát hogy azokból erőt meríteni, táplálkozni, és hát várni azt, hogy egyszer majd találkozunk az örök életben a korábban elhunyt családtagjainkkal. És én meg egy kicsit vigasztalásnak is érzem azt, hogy nem élünk örökké. Tehát van ennek egy vége. Ráadásul, ahogy én visszatekintek az elmúlt 60 évre, ez olyan gyorsan elszaladt, ugye, és már nagy valószínűséggel ennyi nincs is hátra. Nagyon gyorsan mennek a napok, tehát érdemes türelmesnek lenni, mert nagyon nagy ajándék van beígérve mindenki számára az örök élet. Tehát én ezt így gondolom. És az ünnepi percek ugye a rendelőben, ezt már említettem, hogy amikor gyógyult, elégedett, mosolygós paciens lép be, és én magam is érzem, hogy hasznos vagyok, sikerült valakinek örömet szerezni. Tehát nekem az aranyozza be a napomat, ha valakin tudtunk segíteni. Még ha nem is úgy, hogy teljesen megoldottam a problémát, de bejön, mondok egy konkrét esetet, bejön egy hasi fájdalommal, és mondja, hogy urológiai dolognak gondolja, és nem az, hanem kiderül, hogy epekő vagy egyéb dolog, és rögtön irányítani a szakemberhez, és úgy oldódik meg a probléma. Úgy érzem, hogy a betegségben ez a legnagyobb probléma, hogy a fájdalom. Tehát, hogy a fájdalmat kell megszüntetni. Sokszor daganatos betegek végállapotánál is ezt tartom fontosnak, hogy a lelket tartsuk benne, és a fájdalmat
megszüntetni. Az egy másik dolog, de én, mint laikus, mindig azt hallottam, hogy a fájdalom az jelez valamit, olyat, ami eddig nem volt, és ha én azt azonnal valami erős fájdalom csillapítóval megpróbálom eltüntetni, akkor lehet, hogy nem derül ki, hogy mi okozta.
Teljesen egyetértek ebbe, igen, hogy a fájdalom az egy jelzés, ez olyan, mint a láz, ugye? Tehát annak valami oka van. Csak azután lehet teljesen kivizsgált betegnél, esetleg daganatos betegre gondolok most, akinél már tudjuk, hogy itt az áttétek, az idegi érintettség okoz fájdalom, ott lehet csak a tüneti kezelést adni, meg rövid távon lehet a fájdalmat.
Igen, de ez egy mondjuk egészen másik dolog, tehát én az egyszerűbb dolgokra gondoltam. Igen. És hát persze mindenkinek más a fájdalom tűrő képessége, amikor a beteg nagyon-nagyon, hát nem akarok erős kifejezést használni, de ordít szinte, hogy azonnal csináljanak velem valamit, mert ezt nem lehet kibírni, akkor mit tudtok tenni?
Hát adunk egy rövid távra ható fájdalomcsillapítót, és beindítjuk a diagnosztikai vizsgálatokat. Azért a laborvizsgálat, ultrahang, CT, MRI, ezek azért gyorsan helyre teszik a dolgot, hogy reális ez a nagy fájdalom vagy. És szerencsére ezek a fájdalomcsillapítók, gondolok itt most a non-szteroid gyulladás csökkentőre, tehát ilyen kombináltak. Tehát egyben a gyulladást is csökkenti, meg a fájdalmat is. Már itt is azt tartom, hogy ahogy a gyulladás csökken, úgy szűnik a fájdalom is. Az urológiai szakrendelőnek is vannak kulisszatitkai. Én rengeteget tanultam az 35 év során a betegektől. Tehát alázatot, emberismeretet, tehát ők is tanítanak engem.
De
rengeteg tévedésem volt, amit később el kellett ismernem, és hogyha én ezt akkoriban elismertem, akkor továbbra is megmaradt a bizalom, és hozzám jött a beteg. Volt, aki, hát ez volt életemnek egyik legnagyobb kegyelme, hogy valaki ilyet szólt, hogy doktor úr, mindegy, hogy mi lesz a végeredmény, csak maga operáljon. Tehát, hogy annyira rám bízta magát, hogy az én kezembe legyen. Hát szerencsére jó vége lett mindennek. Csak az ember elgondolkodik, hogy ennyire sokat számít egy személy, ugye, hogy kibe bízok meg. Ez olyan, mint amikor a gyerek a szülőre fölnéz, és tőle vár segítséget. Nagyon fontosnak tartom, hogy a dokumentáció az hiteles legyen, tehát ne szerepeljen olyan vizsgálat esetleg, ami meg sem történt. Legyen mindig napra kész, ne legyen benne rövidítés, mert ez félreérthetőségre adhat okot.
Valamikor régen azt csinálták, hogy különböző álneveket találtak ki a daganatos betegségekre, és mikor már elterjedt, hogy tudták, hogy ez a két betű mit jelent, akkor másikat alkalmaztak. Ezt hogy ítéled meg?
Én nem alkalmaztam ezeket a
nagyon régen volt
dolgokat. Szerintem sokat változott a világ.
A szüleim idejében
volt. Így
volt, ezek.
Igen. Sokat változott a világ. Én bár most is hallok egy-egy dolgot, hogy hozzátartozó mondja, unoka mondja, hogy ne mondjuk meg a nagyapának, nagymamának, hogy mi a baja, mert össze fog omlani. Hát akkor ezt követjük, de egyébként egy középkorú embernél, vagy bármikor, hogyha nem kapunk erre felkérést, akkor mindenképpen finoman elmondjuk, hogy rossz indulatú betegségről van szó, de annak is vannak fokozatai, esetleg ugye nem is adott áttétet, tehát első stádiumú, lehet rajta segíteni, tehát a hitet, a reményt, a gyógyulásba vetett hitet nem vesszük el. És hogy tudunk segíteni. Ő is legyen ebbe segítő. Én úgy érzem, hogy az, hogy valaki csak érzi azt, hogy itt fáj, ott fáj, lázas, anyagcsere termékek, vérzés, hasmenés van, és közben nem tudja, hogy mi a baja, akkor sokkal kiszolgáltatottabb, és nem is tud gyógyulni sem. Még a gyógyulás lehetőségét is elveszük tőle, mert nem tudja agyilag az energiáit oda összpontosítani, ahova kellene. Tehát akkor teljesen másképp kell, hogy viszonyuljon a lélek is a testhez. Ahogy mondtam, hogy ilyenkor ugye kell, hogy a lélek túllépjen a testnek a bajain, és valahogy tovább tekintsen, mint a földi élet akár.
És ha valaki ezt nyíltan megmondja, hogy ő semmiféle más világban nem hisz, és azt gondolja, hogy a halállal mindennek vége, akkor azzal mit tudsz tenni?
Hát nem szoktunk az idáig eljutni a beszélgetésbe.
Hát a beteg kijelenti.
Akkor is megmondom neki, hogy ez van, ezt tudja tenni a manapság az orvostudomány, minden dolgot megteszünk, ami lehetőségünk van, marad a fájdalom csillapítás, és akkor tulajdonképpen ő nem kapja meg azt a segítséget, azt a lelki támaszt, amit még megkaphatna. Esetleg magamba imádkozom, hogy legyen Isten hite. Ugye, mert ahogy beszéltünk róla, így is van, utolsó pillanatban is meg lehet térni.
Így van.
És nem tudjuk tényleg, hogy ezek a nehézségek, bajok, ezek közelebb visznek a Jóistenhez, vagy akár eltávolítanak, mert még sajnos az is benne van, hogy a nagy fájdalom miatt a végén elvesztem a hitemet. Tehát ezért kell az imádságunkban naponta kérni, hogy a hitünket nem. Én mindig azt kérem, hogy nem csak a hitet, hanem hogy erőt adjon nekem, hogy a jót tegy. Az ember sokszor a lelkismertére hallgat, tudja, hogy a jót kell tenni, de erőtlen. Tehát elfogy az erő. Próbálok a rendelőbe is úgy dolgozni, hogy nem kímélem az erőmet. Tehát eddig tart a rendelés, 8-tól 2-ig, akkor teljes egészében kidolgozom magamat. Mindenkit fogadunk, ha sürgősen el nem utasítunk senkit se. Tehát, hogy magamat odaadom a Jóistennek ezzel a munkával. Mert az, hogy meddig élek, hát lehet, hogy ha fele annyi pacienst vállalnék aznapra, lehet, hogy akkor is addig élnék, ameddig élek majd, és nem tovább. Tehát én nem spórolok az energiámmal. Mert azt nem tudom megmondani, mert sokszor a paciensek kérdezik, hogy mi lesz velem, doktor úr, hogy jó, ez akkor jövő héten hát veletek-e tartós tehetnek? Hát mondom nekik, hogy azt nem tudom megmondani, hogy mi lesz a következő percben, órában. De hát a hitet azt meghagyom neki, persze mondom, vehet meg. De hogy mindannyian esendőek vagyunk, meg jópofán szoktak elköszönni a páciensek, hogy akkor jövőre találkozunk. Mondom, természetesen, ha Jóisten is úgy akarja, akkor mind a ketten itt leszünk a kontrollvizsgálaton.
Elérkeztünk az imádságig, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mennyit imádkozol a betegekért?
Rendszeresen imádkozom a betegekért, tehát naponta gondolok rájuk, amikor megyek a munkahelyemről, vagy onnan jövök, akkor havonta van egy rózsafűzér közös imádságunk az egészségügyi műsorszerkesztőkkel, és ott is a betegekért, meg a gyógyítókért imádkozunk, ugye, mert mind a kettőre szükség van, a gyógyítókra is.
Természetesen.
Igen, hogy legyen erejük, legyen türelmük, hagyják otthon az otthoni problémákat, és megérezze a beteg rajtunk keresztül az, hogy tulajdonképpen mi a Isten dicsőségét próbáljuk képviselni, és ha valamennyien a teremtésben veszünk részt folyamatosan. Még azért szeretnék valamit mondani, ilyen kulisszatitkok, és ami így érdekessé teheti ezt a kis műsort, hogy amit nem szabad kérdezni és mondani a betegnek, hogy ez is, hogy miért most jött? Hát miért? Hát mert most jött, ugye? Hányszor látjuk azt, hogy 2 hete beteg? És nem akkor megy, hát emberek vagyunk, ugye? Mondta, hogy próbálta, hát ha javul. Van, aki azonnal jön, de van, aki
van,
csak...
Van, aki fél, hogy elveszti a munkáját, vagy nem tudja a gyereket kire bízni, és így tovább. Tehát sok oka lehet.
Rengeteg. Lehet emberi gyengeség, de tényleg igen. Lehet ezek a környezeti dolgok. Nem is itt lakik, miért ide jött, ugye? Hát a beteg oda megy, ahol segítséget remél, meg ahol fogadják. Azért se szabad haragudni, ha másnap visszajött. Ugye, mert lehet, hogy nagyon fontos dolgot mond, hogy milyen jó, hogy nem szedte azt a gyógyszert tovább, mert allergizálódott. Azt se szabad mondani, hogy miért nem volt türelmes a váróba, hiszen maga jött volna. Sokszor van úgy, hogy egy idős, leépült beteg elindul, hogy ő következik. Mi a nővéremmel bevezettük azt, hogy ha valaki egy idősben már nem küldjük ki, tehát nem szégyenítjük meg, hanem megkérjük a fiatalabb pacienst, hogy fáradjon ki, és akkor az időst ellátjuk. Hogy milyen az én orvos ideálom, ezt hagyj mondjam el, szeretnék ezzel tulajdonképpen egy felkérést is mondani a kollégák számára. Tiszteli az embert, az Istennek a teremtett képmását tulajdonképpen. Számára minden ember egyenlő, és fontos a gyógyulása. Örül annak, és boldogság tölti el, ha betegek megtisztelik a bizalmukkal. Az egész embert kell néznünk, hogy a test-lélek egymásra hat. Mindig türelmes, mosolyogni kell, legyünk fáradhatatlanok. Érdekes, hogy nagyon sok páciens, ők maguk mondják, hogy milyen kedves volt a körzetőrse, tehát visszamondanak olyan kollégákat, akikről csak jót tudnak mondani, és ez engem is megerősít. Korszerű, megújuló ismeretekkel rendelkezik, tehát fejlődni kell. Nem hiú, nem gondolja azt, hogy tévedhetetlen. Tehát ha nekem is visszajön egy kolléga, de pedig nézem meg még egyszer, mert ő továbbra is úgy gondolja, hogy urológiai probléma van, akkor újra kezdem a történetet. Önmagának az orvos bevallja, ha téved, majd bocsánatot kér a pácienstől. Mondjuk a bocsánat, ugye, az nem tudja az időt visszarendezni a betegséget, de mégis egyfajta köszönet lesz a beteg részéről, mert érzi, hogy ember számba veszik. Tiszteli a nővéreket és a kollégákat. A gyógyítási hitvallásom alázattal és szeretettel, azaz irgalommal gyógyítani, és Istent kell megdicsőíteni munkánkkal.
Van-e példaképed?
Nekem, ahogy említettem, a dr. Szabó Zoltán tanáról, akitől az egész szakmát tanultam, ő a példaképem, mert mindig a beteg volt az első, ő még a családot is második helyre tette, tehát annyira szerette a betegeket, és fáradhatatlan volt, és szakmailag is magas szinten művelte a szakmát. Sajnos már ő nincs közöttünk. Amit a családomban, a gyermekeimnek is tanítok, hogy mindent meg kell köszönni, és hálásnak kell lenni. Én is most szeretnék köszönetet és hálát mondani az Úrnak, azért, hogy kegyelméből a világra jöttem, és keresztény családba születtem. Hogy most is itt a Mária Rádióban tanúságot teltek mellette szüleimnek, azért, hogy megkereszteltek, a keresztény hitet megismertették velem, a családi szeretetet megtapasztalhattam körükben, a szépre és a jóra való nevelést kaptam tőlük. Hát feleségemnek is, hogy elfogadott, megszeretett minden hibámmal együtt, és hogy a gyermekeim édesapja lehettem. Gyermekeimnek is, hogy elfogadtak, és többnyire hallgattak rám. Tanáraimnak a világ megismerését, a társadalmi beilleszkedést és az orvosi hivatásomat. Betegeimnek köszönöm mindegyiknek, hogy bizalmukat elnyerhettem, hogy tévedéseimet, tapasztalatlanságomat folyamatosan megbocsátják. És a tisztelt hallgatóságnak megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Köszönöm dr. Tamás Györgynek, hogy elvállalta ezt a beszélgetést, amit pont Semmelweis napon fognak a kedves hallgatók hallani, és nagyon-nagyon sokat tanulhattunk belőle, bárcsak minden orvosunk ilyen lenne, mint ő, hogy így áll hozzá a betegekhez, és az Úristent helyezi első helyre a rendelőjében is. Egy szakrendelő hétköznapjai a hívő orvos szemével. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Tamás György urológus-andrológus főorvossal Egri Zsuzsa beszélgetett. Köszönjük a figyelmüket!